Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vámháború nem akadály, megcsináljuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor emlékeztetett, a magyar parlament tárgyalta, hogy bevezetik a 3 gyermekes és a 2 gyermekes édesanyák élethosszígtartó személyi jövedelem adómentességét. Elmondta azt is, a kormány kabinetülést tartott, amelyen áttekintették, hogy az időközben kirobbant vámháború milyen hatással lehet a tervekre. Az utóbbi időszak súlyos krízisei nyomán új világrend van kialakulóban, ilyen körülmények között pedig a magyar kormánynak körültekintő, ugyanakkor határozott külpolitikai stratégiát kell követnie. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Londonban egy kutatóintézetben tartott előadáson. Szijjártó Péter szerint ennek 4 fő sarokköve a szuverenitás, a patriotizmus, a valóság felismerése és a kereszténység. Sérelmezte, hogy Európában már régóta mindent a nemzetközi liberális mainstream irányít, ezért a magyar kormány üdvözli a woke ideológiával határozottan szembeszálló Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépését. Aláhúzta, Magyarország a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává vált, amiből hazánk sokat profitál, így az európai és a kínai gazdaság szétválasztására irányuló erőfeszítések nagy károkat okoznának az országnak, ezért fontos a gazdasági semlegesség megtartása. A paksi atomerőmű bővítésének keretében megkezdődött a 6. blokkhoz szükséges reaktortartálygyártása Oroszországban, és ezzel párhuzamosan az 5. blokk turbinájának első elemeit is gyártani kezdték Franciaországban, közölte a tárcavezető. Rámutatott, hogy Magyarország és az Egyesült Királyság is a nukleáris tábor része, mindkét ország használja az atomenergiát, és elutasít minden negatív diszkriminációt azzal szemben. A következő orosz-amerikai tárgyalásokat csütörtökön tartják Isztambulban, Moszkva a külügyminisztérium révén képviselteti magát, közölt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Moszkva és Washington nagy erőfeszítéseket tesz a kapcsolatok normalizálása érdekében. Ukrán katonák foglyulejtettek 2 kínai állampolgárt, akik az orosz hadsereg kötelékében harcoltak, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök elrendelte, hogy a külügyminiszter azonnal kérjen magyarázatot Kínától. Eredményes a védekezés Magyarországon a ragadó száj és körönfájás betegség ellen, új kitörés nem történt, a vírust sikerült keretek között tartani, hangoztatta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István elmondta, az érintett 4 telep közül 2 mentesítése megtörtént, jelenleg zajlanak a fertőtlenítési munkálatok. A másik 2 telepön is megkezdődtek a mentesítési felszámolási folyamatok, amelyek a remények szerint a hétvégére be is fejeződnek. 749 telepen 60 ezer vérvizsgálatot végeztek, amelyek közül mindegyik negatív volt a száj- és körönfájás betegségre. Reagálnak a bankok a kormányzati kérésre, az OTP kész lakossági ügyfeleinek csak 2 milliárd forinttal csökkenteni a banki költségeket, és több milliárd forint értékben meghosszabbítani egyes kedvezményes akciókat. A Granite Bank pedig azt közölte, ügyfeleit nem érintette díjemelés, a pénzintézet évek óta nem növelte a hétköznapi bankoláshoz kapcsolt díjait. Csaknem 15 ezeren csatlakoztak az idei TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért hulladékszedési akcióhoz, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepe Gábor elmondta, a 13. alkalommal meghirdetett kezdeményezés idén 2300 ponton számolja fel az illegálisan kihelyezett hulladékot, becslések szerint az önkéntesek 2000 tonna szeméttől fogják megszabadítani a környezetet a héten. Versek a Peronon címmel különleges programmal ünnepli április 11-ét a Magyar Költészet napját, a Kulturális és Innovációs, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium, illetve a MÁV ZRT. A magyar irodalom számos nagyságának jubileum alkalmából válogatás hangzik el a hangos bemondókból, országszerte 70 állomáson, mintegy 300 alkalommal. Idén van Jókai Mór 200., József Attila 120., Márai Sándor 125., Szabó Lőrinc 125. és Nagy László születésének 100. évfordulója. Az általános iskolákba idén április 10-én és 11-én lehet beiratkozni, közölte az oktatási hivatal az MT-vel. Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A halasztás kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára a hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel. Az óvodai beiratkozás április 20-ától május 20-ig tart. Végül az időjárásról. Előbb majd derült lesz az ég, aztán erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű, sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 4 és mínusz 3, napközben pedig plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Varjú László bíróság általi elítélése, valamint a mandátumáról történt lemondása után vasárnap tartottak időközi országgyűlési választást. Közéleti műsorunkban elsőként erről beszélgetünk Huber Szebasztián és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, P. Pécsi Krisztina vagyok. A voksoláson papírforma eredmény született, a DK politikusa nyert.
Elég magabiztos győzelmet aradott a baloldali jelölt, és itt azt fontos jeleznem, hogy baloldali pártok közül, akár a parlamenti pártokat, ha nézem, az ellenzéki pártok közül gyakorlatilag csak a Mi Hazánk indult el az ellenzéki pártok közül, a baloldalról pedig ugye a DK-nak a jelöltje indult el ezen a választáson. Innentől kezdve nem volt hova osztódni a szavazatoknak. Az, hogy egy 50%-os szavazati arányt ért el egy 33%-nál a DK-nak a jelöltje, nem meglepő. Az, hogy a Fidesz 2022-ben itt ugye 39%-ot kaptak, most 33-at, tehát azért jönnek föl, elmondható. A Mi Hazánk pedig 6%-ot ért el úgy, hogy az elmúlt 5 évben ebben a választókerületben rendszeresen 4-4,5% környékén volt, tehát mind a három szereplő elmondhatja, hogy amit akart, azt elérte, és jól szerepelt. Azok a szervezetek, amik első indultak, mint például a Momentum, számukra igazán kellemetlen ez a választási eredmény. A felmérések, illetve amit látunk az alapján, erősen kérdéses, hogy ezeknek a régi szervezeteknek egyáltalán van-e még értelmük elindulni önállóan. Egy ilyen időköz is ezt erősíti meg, hiszen már labdával se tudtak rúgni. És még beszélhetnénk a Tiszáról, ami szintén nem indult el. Én szerintem egy korábban hozott rossz döntésük hatására nem indultak el.
Magyar Péter már korábban bejelentette, hogy a Tiszapárt egyetlen időközi választáson sem áll rajthoz.
Amikor ezt kinyilvánították, ugye Pótápi Árpádnak a halálát követően, abban a választókerületben valószínűleg nem nyerhettek volna, viszont folyamatosan az jelent meg a sajtóban, hogy 3-5-6-8%-kal vezetnek a Fidesz előtt. Ha elindultak volna, kiderül, hogy hát erről szó nincs, lehet, hogy közel lettek volna a Fideszhez, de meg nem tudták volna verni ott. Itt viszont, ha elindultak volna, akkor meg tudták volna verni a DK-t, és egyértelműsíthették volna, hogy ők a ellenzék vezető ereje. Most a következő hónapok arról fognak szólni, hogy a felmérések szerint a Tisza nagyon jól áll, veri a Fideszt, mert eddig is ezt láthattuk. Ezzel szemben a DK az, ami 50%-ot kap, egy igazából nem is alacsony részvétel mellett. A DK számára ez hónapokra elég muníciót fog szolgáltatni, és ezek a hónapok arról fognak szólni, hogy akkor lesz összefogás, nem lesz összefogás. Ezt a lemezt pedig már ismerik Magyarországon, és az ellenzéki szavazók is látták már. Tehát én úgy gondolom, hogy az a korábban rövid távon logikusnak és talán előnyösnek tűnő döntés hosszú távon kifejezetten káros az Tisza számára, főleg úgy, hogy nem tudják kipróbálni, hogyan is néz ki egy kampány. Mert egy olyan szervezet, ami csak akkor áll rajthoz, ahol egyszerre 106 embert kell indítani, a nagyon sok olyan dologgal fog szembesülni, amit most meg lehetett volna tanulni az időköziken.
Tiszapártnak a helyzetét vizsgáljuk. Én azért nem teljesen értek avval egyet, hogy ők egy rossz döntést hoztak. Én azt gondolom, hogy bármilyen jelöltet próbáltak volna itt futtatni, nem sikerült volna legyőzni Varjú Lászlót, aki helyben egy nagyon beágyazott jelölt, és az ellenzéki szavazóknak nehéz lett volna elmagyarázni, hogy miért indítanak vele szemben valakit. Ráadásul Újpest egy stabil baloldali bázis, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt olyan sok ember lenne, aki mondjuk a Fidesztől kell átcsábítani. Itt még fel lehet tartani azt az illúziót, hogy igazából a Tiszapártnak egyedül is van esélye legyőzni a Fideszt. Egy olyan fordulatot viszont látunk, hogy az elmúlt időszakban véget érte a Tiszapártnak az a korszaka, amikor ő támadhatott mindenkit, és nem kellett megmagyaráznia semmit. Akár ugye Szendi Romulus ügye, vagy most legfrissebben az, hogy a Tiszaszigetek szervezője, Farkas Dezső kilépett a pártból, vagy akár Magyar Péternek a legutolsó ügyei már olyanok voltak, amikre azért magyarázatot kellett adni, és már elfogyott az a fajta dinamizmus, ami az elején jellemezte a pártot, ami igazából teljesen mindegy volt, hogy mivel vádolják Magyar Péter, mert ezek leörögtek róla. Azt is látni kell ugyanakkor, hogy a DK-nak ez egy utolsó esély volt. Az 50% fölötti szereplés az ahhoz elég, hogy azt tudja mondani Gyurcsány Ferenc, hogy lám-lám, itt azért nekünk még van tér, itt nem kell elhinni a közvéleménykutatásokat, hogy a DK eltűnne, és azért ez nem csak Varjú Lászlónál merül föl, itt azért vannak beágyazott képviselők Budapesten, ellenzéki képviselők, akiket nagyon nehéz lesz kimozdítani. Ugye emlékezhetünk rá, hasonlókról beszélgettünk a 2022-es választás előtt is, hogy hát vannak itt ilyen civilek, vagy félcivilek, ugye Márki Zaj Péter, de hát ott vannak pártok, akiket meg kell kerülni. Ugye Magyar Péter, illetve az a kör, aki mögötte áll, az már tanult ebből, tehát most építenek egyfajta szervezetet, de ettől még ugyanúgy ott vannak ezek az ellenzéki pártok, ugyanúgy ott van az ellenzéki média, az ellenzéki holdudvar, aki nem feltétlenül kér abból, hogy Magyar Péter ezt a térfelet teljesen szeretné leradírozni, és csak a saját embereit akarja oda tenni. Tehát itt azért még várható egyfajta éles küzdelem, amit ugye Gyurcsány Ferenc a választás után meg is üzent Magyar Péternek.
Végül is a 2026-os országgyűlési választásokig az újpesti volt az utolsó időközi voksolás.
Egy törvénymódosítás következtében az általános országgyűlési választások dátum előtti egy évben nem lehet már időközit tartani. Hagyományos jelleggel Magyarországon pontosan tudjuk, hogy ott április környékén meg szokott történni az országgyűlési választás, itt vagyunk március legvégén, tehát a törvény értelmében bármi is fog ezután történni, nem lesz már lehetőség időközire. Egyébként ez nem is biztos, hogy rossz ötlet, mert 8 hónappal egy általános választások előtt az, aki beül a parlamentbe, túlságosan sok érdemi munkát már nem fog tudni hozzátenni. Nyilván a politikusoknak, meg az elemzőknek ez egy érdekes téma tudott lenni, hogy lám, 5 hónap van a választásokig, és akkor most még van egy időközi, de talán a választópolgárok sem igénylik annyira, hogy ott még az utolsó hónapok előtt még legyen egy időközi. Úgyhogy kimondhatjuk, hogy igen, ez volt az utolsó időközi országgyűlési választás. Ne felejtsük el, hogy önkormányzati munkát tekintve lesznek még időközik. Ezek többnyire azonban vidéken vannak, és én azt gondolom, hogy klasszikusan azok a területek lehetnek, ahol a Fidesznek nagyon jó eredményei fognak születni.
2 hét elteltével miként értékelik a március 15-i beszédeket? Kezdjük a miniszterelnökkel.
Hosszú idő után ez volt az első alkalom, hogy Orbán Viktor beszéde volt az, ami legjobban megragadt az emberekbe. Egy másik kérdés, hogy úgy ragadt-e meg, ahogy ő ezt szerette volna. Itt egyértelműen a elhíresült poloskázás, ami megmaradt az emberekbe. Ugye olyat kevéssé láttunk, ritkán láttunk, hogy Orbán Viktornak magyaráznia kellett a saját szavait, vagy hogy úgymond magyarázkodásra kényszerült. Itt a beszédet követő napokban azért történt ilyen. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy bár maga az eszköz, vagy maga a beszéd az nem kifejezetten erre épült, de voltak olyan hatásai, amit talán nem is gondoltak. Az látszott, hogy ez a Fidesz tábort is nagyon megmozgatta, tehát adott egyfajta identitást nekik, hogy igen, itt vannak olyanok, akik a haza ellen törnek, vagy idegen zsoltba állnak, ő ellenük fel kell lépni. És a másik oldalon én azt gondolom, hogy a Fidesz kipróbált valamit, vagy üzembe helyezett valamit, amit az elmúlt időszakban már használtak, de most ez fölpörgött, hogy a Fidesznek meghatározó politikusai egyszerre álltak ki, úgymond a miniszterelnök mellett, és magyarázták ezt a beszédet, és bizony az látszott, hogy ugye mivel Magyar Péter nem enged oda senkit, tehát mindenki csak egy ideig emel föl maga mellé, ugye Tar Zoltánról például, aki egy ideig futtatott maga mellett, nem sokat hallunk most újabban, ugye Sandy Romulus tűnt föl, de azért ő se szerepel olyan sokat, tehát hogy miközben a Fideszben, amit ugye mindig avval szoktak vádolni, hogy csak egy ember akarata érvényesül, de ott most több hang is hallatszott, a Tisza pártnál csak egyetlen egy megnyilvánuló volt. Az persze nyilván elhangzik, hogy ez súlyos állítás, amit a miniszterelnök megfogalmazott. Nyilván ez ízlés kérdése, hogy kinek mi az, ami belefér. Azért, hogy mondjam, ha valaki az elmúlt időszakban követte a magyar választásokat, hogy azt nem mondjam, az amerikai választásokat, akkor az azért nagyon nem lepődött meg a tónuson, mert hát messze nem volt újszerű, hogyha más nem mondjak, hogy amikor ugye az egész ellenzék OFG néven futott, hát az sem kifejezetten az emelkedes stílusra utalt. Nyilvánvaló, és katolikus rádióban mindenképp érdemes megemlékezni, hogy nem ez a helyes irány se prók, se kontra, amikor a másikról személyében fogalmazunk meg nem szép állításokat, azért a köznyelv lehetne ennél emelkedettebb. Az ember azért mindig reménykedjen abban, hogy azért ez még visszább tud menni, ez a fajta túlfűtött hangulat, ami azért az elmúlt, hát talán évtizedekben jellemezte a magyar politikát. Az igazság, hogy amikor az ember újraolvassa a 90-es évek vitáit, és akkor is már elhangzott, hogy itt hát milyen szélsőséges megnyilvánulások vannak, mai szemmel, meg az ember, meg mai füllel hát visszavágyik azokhoz a vitákhoz, amik azért a mostaniakhoz képest azért még egy más tónust használtak.
Első politikai nagygyűlését Magyar Péter 2024 márciusában az Andrássy úton tartotta. Most szintén az Andrássy úton tartotta a március 15-i nagygyűlését. A résztvevők szerint látványosan nőtt egy év alatt a tömeg mérete.
Ezeken a rendezvényeken a résztvevők létszáma és arról való fogadások, elemzések már-már a sport kategóriáját érintik, hogy hol voltak többen, mennyire voltak lelkesek. Ezekről hosszan lehetne beszélni. Így, hogy egy év múlva választások lesznek, én azt gondolom, hogy nem menjünk bele jóslásokba, hogy hol mennyien voltak. Voltak mind a kettő helyen kellő számban. Viszont ami számomra érdekes, hogy Magyar Péter ezen a megszólaláson végre mondott konkrétumokat. És nem is volt ez rosszul összeállítva. A fiataloknak ott van önmagába véve az, hogy részt vehetnek a konzultációban, a nyugdíjasoknak ott van a szép kártya 200 ezer forinttal, ott van mindenki számára úgy az oktatás, meg az egészségügynek a rendbetétele, de meg van benne említve a vidékfejlesztési forrásoknak a további biztosítása, az euróintegráció, euróatlanti integrációnknak a kérdése, hogy továbbra is az Unió és a NATO mellett állunk. Tehát vannak olyan témák, amikről az emberek örömmel fejtik ki véleményüket, és ez egy jó kezdeményezés is lehetett volna, azonban pontosan Orbán Viktornak a poloskázásos megszólalása teljesen elvitte a tónust. És igazából azóta se beszél senki, különösebben arról, hogy akkor Magyar Péter itt most egy konzultációt kezdeményezne. Hozzá kell tennem, hogy maga az eszköz egyébként nem lenne rossz. Tehát a Fidesz is azzal futott föl, hogy konzultációkkal megismerte a saját szavazóit, nem csak személyesen, hanem az akaratukat, a véleményüket is. Tehát jól látható, hogy Magyar Péter ismeri ezt a módszertant, alkalmazni is kívánta, de elvitte a sót előle a miniszterelnök, és én azt gondolom, hogy ha nem sikerül valamivel beindítani ezt a kampányt, akkor ez egy megint egy olyan kísérlet lesz, amit láttunk az elmúlt 15 évben az ellenzéktől, hogy maga az ötlet akár jó, csak a kivitelezés reménytelen. És ebben a helyzetben vagyunk itt most Magyar Péterrel, 2025 tavaszán, hogy valóban egy évvel ezelőtt bontott zászlót, ellenben előfordulhat, hogy ez az egy év, ami még előtte áll, túl hosszú lesz. Mert ezt, főleg úgy, hogy teljesen egyedül van, és egyedül kellene elhitetnie magáról, hogy ő kormányzóképes, ez így nehéz lesz. Tehát lehet, hogy ez a köztéri megszólalás, megnyilvánulás egyébként hitet adott, reményt adott a potenciális szavazóinak. Előfordulhat, hogy a baloldali szavazókon kívül, akiket az elmúlt egy-két évben mondjuk Fideszből kiábrándultak, azokat meg is tudta szólítani. De hát mi lesz holnap után, mi lesz szeptemberben, ezt továbbra sem látni. Mert, ahogy Sebastian is említette, azzal, hogy Orbán ezt a beszédet elmondta, ez gyakorlatilag a nem várt hatások közül az egyik az, hogy erről szól a közbeszéd azóta. És továbbá a Pride-ról, de abban is Magyar Péter egyelőre úgy néz ki, hogy nem tudott jól kijönni.
A Tisza párt ezen a héten indította országos konzultációját. Ennek a célja az, hogy a 16 éven felüli állampolgároknak a véleményét kikérje, mégpedig az Orbán rendszer utáni Magyarországról.
Egyértelmű, hogy ezt a kampányt újra kell indítani, ahogy beszéltünk róla, Orbán Viktor elvitte a sót. De azért azt látni kell, hogy megint azon a irányon vagyunk, hogy valaki Fideszben akarja megverni a Fideszt. Tehát jobb Fidesz akar lenni, mint a Fidesz. Ezt azért nehéz elképzelni. Most a Tisza-szigetek, ugye körüli problémák, a szervezőnek a távozása is azt jelenti, hogy azért nem sikerült azt a fajta szervezettséget felállítani, amiben azért a Fidesz előnyben van, hisz azért egy több évtizedes párt az elmúlt időszakban számos ilyen kampány lebonyolított. Ettől még ez egy valóban, ez arra egy kiváló eszköz, hogy lássák azt, hogy hol van egyáltalán működőképes sejtje a Tiszának. Mert azért azt látni kell, valóban lemegy Magyar Péter, tart egy lelkesítő beszédet, ott vannak azok az ellenzéki szavazók, akik az elmúlt időszakban már sokszor csalódtak, most újra föllelkesülnek, kijönnek a megfelelő közvéleménykutatások a bizonyos közvéleménykutatóknál, akik mindig hozni szokták az ellenzéknek a jó számait, és akkor megint lelkesek. Aláírják a nyilatkozatot, aláírnak akár egy belépési nyilatkozatot, vagy csatlakoznak a Tisza-szigethez, de hát azért, amikor dolgozni kell, amikor beszólogatnak, főleg erről beszéltünk az elmúlt időszakban, azért már nem csak pozitív hírek jelennek meg a Tiszáról, akkor hogy ki kell állni, akkor nem biztos, hogy annyira már ebben részt akarnak venni, tehát ez egy biztos, hogy egy jó eszköz arra, hogy felmérjék, hogy hol van megfelelő támogatottság. Nagyon érdekes dolog a Tiszának szint úgy, hogy azért alapvetően nem ott a legerősebbek, ahol hagyományosan ugye az ellenzéki pártok, tehát nem ez a nem a baloldalinak mondott körzetekben, hisz ott még a DK például egy nagyon erős bázissal rendelkezik, ahogy ezt Újpesten is látjuk, és valószínű, hogy mondjuk Angyalföldön is azért kisebb a népszerűsége a Tiszának, ha tekintettel vagyunk arra, hogy azért mégiscsak egy volt fideszes a pártnak a vezetője, aki ráadásul maga mellé, most akár csak Tar Zoltánról, Szendi Romulusról beszélünk, vagy Kulcsár Krisztiánról, szintén olyan embereket emelt, akik erről tudható, hogy hát korábban kapcsolatba álltak így vagy úgy a Fidesz-szel, vagy Fideszes érából lettek kinevezve, vagy kifejezetten kötődtek is a párthoz. Ez is egy érdekes dolog, hogy ezt ellensúlyozni tudja-e a Tisza avval, hogy mondjuk volt fideszeseket, vagy a Fideszből kiábrándultakat összeszed vidéken. Itt azért küzdeni kell majd a többi ellenzéki párttal, mert hát ugye az egy illúzió, hogy majd ők félreállnak és engedik őket, sőt, inkább azt látjuk, hogy ott is elindult egyfajta összefogás, ugye Varjú Lászlónak az eredményhirdetésén ugye föltűnt Jakab Péter, úgy valamikori Jobbik elnök, aki Gyurcsány Ferenccel és Varjú Lászlóval közös örömben üdvözölte a régi új képviselőnek a győzelmét.
Egy jó 10 évvel ezelőtti esemény jut eszembe a Tisza mostani helyzetéről. 2016-17 környékén az MSZP Botka Lászlóban találta meg a miniszterelnök jelöltjét, akinek ugye az volt a feladata, hogy a kampány idején, de legkésőbb a választások alkalmával 3 embert győzzön le. Legyőzze a baloldalon belül Gyurcsány Ferencet. Legyőzze az ellenzéken belül Vona Gábort, és ezek után még legyőzze a választások alkalmával Orbán Viktort. Ez a 3 személynek és szervezetnek a legyőzése, hát az meg lehet csinálni egy választás alkalmával is, de reálisabb, hogyha ez lépésről lépésre tud megvalósulni. Igazából Gyurcsány Ferenc folyamatosan 20 éve ezt csinálja, legalábbis 15 éve egészen biztosan, hogy a DK-t tartja, és valahogy a végén mindig az, hogy ők életben maradnak, miközben körülötte a személyek úgy váltakoznak. Ha a Magyar Péter által bemutatott jövőkép nem az lenne, hogy és akkor 26-ban elküldjük Orbán Viktort, persze egy politikusnak hitet kell adnia, és magasra kell emelni a létet, hiszen akkor senki nem megy el rá szavazni. De hogyha reálisabban nézzük az eseményeket, az hihetőbb, hogy ő 26-ba bekerül a parlamentbe, és akkor még utána van neki évei, és akkor tud egy szervezetet építeni. De az nehezen hihető, hogy egy éve itt van, igazából nincsenek mellette még mai napig arcok, akik kormányzati funkciót tudnának vállalni, vagy elhinni róluk a társadalom, hogy majd ők lesznek a leendő miniszterek, mert 2-3 havonta kikerül, kipörög mellőle mindenki, és már csak 1 év van. De mivel neki ugye nyilván a célja 26, és hozzátesszük azt, hogy nincsen szervezeti kultúra, jönnek-mennek az emberek, így nehéz elhinni, még hogyha meg is nyerné 2026-ot, hogy végig tudja vinni azt a ciklust.
Az elmúlt napok egyik legtöbb kérdést felvető ügye volt a Magyar Nemzeti Bank alapítványi vagyonát övező bonyolult tranzakciósorozat. Az állami számvevőszék az ÁSZ jelentése szerint súlyos pénzügyi helyzet állt elő.
Ugye nagyon friss még ez az ügy, tehát most azt látjuk, hogy a állami számvevőszéknek ugye megjelent egyfajta jelentése, a Nemzeti Banknak az új vezetése ugye ezzel kapcsolatban lépett. Az biztos, hogy ez rossz fényt vett a távozó Nemzeti Banki vezetésre, tehát Matolcsy Györgyre, nem látjuk még ennek pontosan a következményét, az sem, hogy ez milyen hatást gyakorol a kormányzat megítélésére, hiszen egyrésztről Matolcsy György korábban a Fidesz kormány tagja volt, Orbán Viktor támogatója, de az utóbbi időben úgymond hát azért elég élesen kritizálta Orbán kormány gazdaságpolitikáját. Lényegében a kormányzati szerv, az állami számvevőszék tárta föl ezeket a problémákat, és ugye a volt pénzügyminiszter új jegybankelnök az, aki ennek kapcsán lépett, tehát még nem lehet azt látni, hogy erre azt lehet mondani, hogy hát kezelték a problémát, ez nem hozzájuk köthető, vagy az emberek azért annak ellenére hozzájuk kötik. Hozzáteszem, hogy annyira bonyolult a tranzakció sorozat, és annyira nehezen megfogható, hogy itt most pontosan elveszett a pénz, nem veszett el a pénz, mi történt, mennyi, mekkora a veszteség, hogy azért ezt nagyon nehéz, ahogy úgy mondjam, a hétköznapi élet szintjére levinni. Meglátjuk, hogy mennyire sikerül ezt a politikai kommunikációba beemelni. Én azt látom, hogy még kicsit a politikai pártok mindegyike még úgy kicsit keresi a fogást, hogy is szóljon ehhez a témához.
Nyilván az új vezetés is keresi, hogy mit kellene tennie. Ha nem lépnek, akkor utána később nehezebb lesz nekik. Úgyhogy az első napokban tettek lépéseket. Már nem lehet őket majd azzal vádolni, hogy ne léptek volna az ügy érdekében. De azért az feltűnő, hogy azért a Fidesz elmúlt időszakának egyik fontos gazdasági szereplőjéről beszélünk, és nem várt vele az új jegybankelnök, jegybanki vezetés, tehát ez az ügy előfordulhat, hogy még tartogat meglepetéseket és kellemetlenségeket.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
I know I stand in line until you think you have the time to spend the evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say and make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get wet and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Ameddig szól bennem a dal,
amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Voltam már a csúcson és a mélyben, de könnyek közt is játszottam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalán. S amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Oh! Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. A sorsom itt az ég alatt, az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép.
Üres még a várom, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is, a szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, múlnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz, és a munka emészt nem lazul el. Valahogy az enyém még az az emlékkép, ami összetart. Ez így az egész, ugyanúgy, mint rég. Ha te itt vagy, lehetek én is, ki kiegészít olyan álom e világot. És ha mégis olyan lennék, van ez így, de ma nem hagy hidegen, evezzünk csendes vizeken. Fiúk, lányok, egy az érzés, és ma már nem kérdés, hogy együtt kellemes. egy az álom, ami felé mi nézünk, és ha már elévült nekünk, ez akkor is újra megy, 14-21, lassan 30. Az idő makacs, a lélek össze-vissza hajlik, ide bent légy száz, ne ott kint. Valahogy az enyém még az az emlékkép, ami összetart, ez így az egész ugyanúgy, mint rég. Ami összetart, ez a banda egész ugyanúgy, mint rég. Ha te itt vagy, ki kiegészít olyan álló elvilágot, és ha még
a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a II. Vatikáni Zsinat liturgiáról szóló konstitúciója alapján. Az általános alapelvek, amelyeket a zsinat megfogalmaz, leszögezik, ahogyan ezt az elmúlt alkalommal próbáltuk elmondani, hogy az irányítás, a hierarchia, a papság kizárólagos feladata a püspöknek a vezetésével. A következő részekben apró pontokat ír a zsinat az új szabályozásról, a megújításról. Idősebb testvéreim még emlékeznek rá, hogy a zsinat előtt latin nyelven folyt a szentmise, más volt egy kicsit a szentmisének a fölépítése. Ezért a következő alapelveket fogalmazza meg, nem szeretnék mindegyikben részletesen belemenni, mert hiszen azóta már a mi otthonunk az új liturgia már nem is annyira új. Az első pontban a új formák és a hagyományokról beszél a zsinat, azt hangsúlyozva, hogy az új formák valahogyan szervesen nőjenek ki a régi hagyományokból. Óvakodni kell azonban attól, hogy különböző területek liturgikus hagyományai nagyban eltérjenek egymástól. Aztán a Szentírásnak a jelentőségéről beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgikus ünnepléseken igen nagy jelentősége van a Szentírásnak. Ebből olvassák a szent szövegeket, amelyeket a homíliában magyaráznak meg, innét veszik a zsoltár énekeket, sugalmazásából és ösztönzéséből fakadnak a liturgikus imádságok, könyörgések és énekek, ugyancsak a Szentírásból tárul fel a szent cselekmény és a jelek értelme. Ezért a liturgia megújítása, fejlődése és korszerűsítése érdekében szükséges, hogy jobban érvényesüljön a Szentírásnak az a bensőséges és élő szeretete, amelyről mind a keleti, mind a nyugati rítusok tiszteletreméltó hagyománya tanúskodik. Ez a 24. pontja a konstitúciónak. Bizonyára szintén idősebb testvéreim emlékeznek rá, hogy azóta, a zsinat óta több lett a Szentírás a Szentmisében, más lett a szentírási szövegeknek a használata a Szentmisében. Hétköznaponként 2 évre osztja a köznapokat a liturgikus könyv, az olvasmányos könyv. A vasárnapi és ünnepnapi liturgikus szentírás beosztást pedig 3 évre, ABC évre osztja a liturgia. Ez abban segít, hogy egyre inkább a liturgikus év során átéljük a szentírásnak az üzenetét, egyre több üzenet jusson el hozzánk. A következő részben irányelveket hoz a zsinat, és azt mondja, hogy sohasem magán jellegű a szentmise, a nyilvános ünneplés. Ez az pontosan az egyház nyilvános ünneplése. Az egyház pedig ez egység szakramentuma a püspök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép. Ezért a liturgikus cselekmények az egyház egész testére tartoznak. Azt teszik láthatóvá, és azzal közlik hatásukat, az egyes tagokat, azonban állapotuk, szolgálataik és tényleges belekapcsolódásuk különbözősége szerint különböző módon érintik. Vagyis a szentmise az és a többi liturgikus cselekmény is az egyház egészére tartozik, hívekre és papokra egyaránt. Fontos és lényeges, hogy belekapcsolódjon mindenki az állapotának megfelelően a liturgiába. Utána a magán és a közös szertartás végzésről szól a zsinat, megemlítve, hogy a szentmise sohasem magán, az mindig közösségi. De ugyanígy a szentségek kiszolgáltatását is buzdítja, hogy minél inkább közösségi formában történjék. A következő pontban a megosztott feladatokra tér vissza a zsinat, a 28-as pontban, és azt hangsúlyozza, hogy mindenki a saját feladatukat végezze, így fogalmaz pontosan, a hívek feladatuk végzése közben csak azt tegyék, de azt mind tegyék is meg, ami rájuk tartozik a dolog természete és a liturgikus szabályok szerint. Vagyis nem kell besegíteni a papnak a szöveg mondásába, de a válaszokban be lehet csatlakozni. Hozzá lehet tenni a saját kéréseinket a szentmiséhez, és mintegy fölajánlani a pappal együtt. Utána a liturgikus szolgálatokról beszél, és azt hangsúlyozza, hogy a liturgikus szolgálatot végzők, lektorok, kommentárok, énekkar az őszinte áhítatot és fegyelmezettséget táplálják a hívekben, sőt ők maguk így lássák el feladatukat. Ezért fontos, hogy ők a segítkezők még jobban megismerjék a liturgiát. Újra visszatér a hívek tevékeny részvétele a 30-as pontban. Így ír, a tevékeny részvétel előmozdítása érdekében gondot kell fordítani a nép akklamációira, feleleteire, zsoltár énekére, antifónáira és énekeire, mozdulataira és testtartására. A maga idejében szent csendet is kell tartani. Jó néhány dolgot felsorolt a zsinat a hívek tevékeny részvételéből, erre majd még szeretnénk visszatérni, megjegyezve, hogy már több dolgot említettünk is az elmélkedések során. Aztán a rubrikákról beszél. A rubrikák azok a liturgikus utasítások, amelyek elmondják, hogyan kell az egyes liturgikus szövegeket használni, felolvasni, milyen testtartással kell azt végezni. Fontosnak tartja a zsinat azt is a 32-es pontban, hogy gondolkozzék azon, ki mondja azt, hogy a liturgiában fontos megkülönböztetni a jogos és a jogtalan személyi kiváltságokat. Kifejezetten tilos, azt mondja a zsinat, hogy ne legyen tekintettel a liturgiát végző a magánszemélyekre, sem társadalmi állásukra. Kivételt csak azok a megkülönböztetések képeznek, amelyek liturgikus tisztségeken vagy fölszentelésen alapulnak, valamint azok a tiszteletadások, amelyek a liturgikus törvények alapján a polgári hatóságokat megilletik. Vagyis nem kell külön újra és újra kiemelni, ha valaki a polgári hatóságokból jelen van a Szentmisén, kifejezetten csak a legünnepélyesebb alkalmokkor és a legszelidebb módon. A következő pontban, a 33-as pontban a hódolat és a tanításról beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgia elsősorban hódolat az isteni fölség előtt. Nagyon fontos és nagyon lényeges ez a megjegyzés. Hozzáfűzi, hogy jelentős szerepe van a hívő nép tanításában is. Még egyszer, nem elfelejtve, hogy elsősorban a keresztény ember hódolata a liturgia. És azzal a mondattal fejeznénk be a mai elmélkedést, amit ehhez a ponthoz hozzáfűz a zsinat, a liturgiában ugyanis Isten szól a néphez, és Krisztus most is hirdeti az örömhírt. A nép pedig erre énekkel és imádsággal felel az Istennek. Itt fejezzük be, és folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510